átalakulóban van Közép- és Dél-Kelet-Európa energiapiaca. Az eladói és a vásárlói oldalon is új szereplők lépnek be, miközben új szállítási útvonalak és összeköttetések jönnek létre. Milyen hatással lesz ez az árakra, a versenyre és az országok közti kapcsolatokra a régióban? Erről lesz szó a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energia Világ.
Az Energia Világa, a világ energiája.
A vonalban Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A következő fél órában a földgáz dél-kelet-európai eléréséről, a változásokról lesz szó, mert hogy írt erről nemrégiben a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetnek egy elemzést. Mire lehet számítani a mondjuk így alternatív orosz szállítási útvonalak és a klímapolitikai célok hogyan változtatják meg Dél-Kelet-Európa földgáz ellátását, illetve akár földgáz felhasználását?
De két aspektusa van ennek. Az egyik, hogy útcsővezetékek épültek, tranzitvezetékek épültek Dél-Kelet-Európában. Két vezetékről van szó. Az egyik a TANAP-TAP rendszer, amely Azerbajdzsánból, Görögországon és Albánián keresztül visz gázt Olaszországba, illetve az oroszok is építik a török áramlat meghosszabbítását a Balkánon, Bulgárián, Szerbián keresztül Magyarország felé. Ez a két vezeték azt jelenti, hogy bizonyos országokban, ahol korábban nem volt gáz, elérhetővé válik, például Albániában egyáltalán nem volt gázrendszer, most megjelenik valami, hozzáférhetővé válik, de adott esetben például Észak-Makedónia vagy Koszovó is, ahol nagyon kevés gáz volt, egyáltalán nem volt, a TAP rendszerről várja azt, hogy majd valamiképpen a gázrendszerüket fejleszteni tudják. Közelebb került, több száz kilométerre voltak korábban gázlelőhelyek, vagy például Bulgáriában, adott esetben Szerbiában kedvezőbbé válik az elérés. A földgáz versenyképesebbé válik. Szerbiában effektíve azt jelenti, hogy tranzit állam, mert korábban egy zsák állam volt, tehát ott véget ért lényegében a gázvezeték, illetve hát ugye nagyon drága magyar tranzittól is megszabadulnak, tehát a tranzit feltételek is javulnak. Ez az egyik komponens, és én úgy látom, hogy ez fontos lépés, de ez önmagában nem vezetne a földgáz térnyeléséhez Dél-Kelet-Európában. A másik valóban a klímapolitika, amihez tudni kell, hogy a térségben nagyon erős szenes kapacitások vannak, tehát földgáz alig-alig van, vagy nagyon kevés van. Ez a térség alapvetően szénre és mondjuk vízenergiára, illetve biomasszára alapozta korábban a fejlődését, volt egy kis nukleáris. Se tekintetben különböző szintű nyomás érzékelhető abba az irányba, hogy a szenet vezessék ki a rendszerben. Az EU tagállamokban ez nagyon markáns, érezhetően ugye a karbon ár. Tulajdonképpen az évtized végére azt lehet mondani, hogy nagyjából ki fogja írtani a szenet a legtöbb rendszerben. Mondjuk ez Bulgáriát, Romániát érinti, Görögországot valamennyire. Görögországban is jelentett, hogy 2028-ig leállítja az utolsó szenes blokját, és valami be kell, hogy jöjjön a helyébe. A Nyugat-Balkánon ők nem EU tagállamok, de hát itt is több olyan tényező van, ami nagyon nagy mértékben valószínűvé teszi, hogy a széntől valamilyen szinten búcsút kell inteniük, illetve nem igazán tudják fönntartani ezeket a kapacitásaikat a jövőbe, és nekik is valamilyen más irányába kell nézniük, hogy ez lehet energiatakarékosság, lehet import, de hát itt van a földgáz és a megújulók, lényegében ez a ki dolog, ami kínálati oldalon szóval.
Hogy változtatja meg ez a helyzet a piacon a versenyt? Nagyobb lesz-e a verseny az orosz földgázért, mert ugye Ukrajnán keresztül nem, vagy sokkal kevesebb érkezhet. Az alternatív útvonalakon ugyan elvileg el tudják látni ezen államokat földgázzal, de pont a klímapolitikai célok miatt, illetve a folyamatos villamos áram iránti igény növekedés miatt egyre több földgázra lesz szükség itt a térségben.
Hát ma már eljutottunk oda talán, hogy nem csak az orosz földgáz elérhető a térségben. Éppen azt lehetett látni, hogy mind a három nagy geopolitikai játékos, Oroszország, Amerika és a félszívvel is, de az Európai Unió támogatja a földgáz térnyerését, és ennek megfelelően mindenki ugye a saját projektjeit, mondjuk azt, hogy futtatja. Éppen ezért például a régiónak úgymond a nyugati fele, tehát Albánia, Koszovó, Észak-Makedónia, Görögország például, egyáltalán nem orosz gázban gondolkodnak. Itt LNG-ben gondolkodnak, megvan hozzá a kapacitás, azeri földgázban gondolkodnak, vagy bármilyen típusú LNG-ben, tehát nem feltétlenül amerikai LNG-ben gondolkodnak, ami szintén elérhetővé válik. akár az Adriáról, akár az Égei tengerről. De hát ez igaz például Bulgáriára is, tehát Bulgáriának van egy ilyen 3-4 milliárd köbméteres éves fogyasztása, ehhez képest van egy 1 milliárd köbméteres azeri földgázra vonatkozó importszerződése, amit ugyan nem tud lehívni, mert az orosz földgázszerződés túlságosan kötött és alacsony a földgázfogyasztás jelenleg az országban, de nyilván ha nő, akkor használni fogják ezt a lehetőséget is. De ugyanígy tud LNG-t venni Bulgária Görögországon keresztül, éppen most adják át azt az EU által finanszírozott vezetéket, ami keresztül ez elérhető lesz. Tehát azt lehet látni, hogy igen, földgázverseny beindulóban van, valóban a múltban volt egy nagyon magas prémiumára a balkáni földgáznak. Ez lényegében abból fakadt, hogy ugye nagyon kis mennyiségeket fogyasztottak ezek az országok, messze voltak, és csak orosz földgáz volt elérhető. Azt lehet látni, hogy ez a balkáni prémium, ez folyamatosan csökkent. A földgáz mára egy elérhető opció, és érdemben nem különbözik az ára attól, ahogy Magyarország kapja. Van valamilyen felár, de ez már nem annyira jelentős, mint mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt.
És az országok egymással elkezdtek versengni? Mert hogy az amerikai cseppfolyós földgáznak is meghatározott lerakó szállítóhelyei vannak, ugye most Horvátország éppen Krk-szigetén épít egyet, és hamarosan az el is kezdi a működést, illetve hát az orosz földgáz is abból a szempontból véges, hogy az Európai Unió is próbál folyamatosan szerződéseket, akár közös szerződéseket kötni, és hát ugye ott vannak a nyugat-balkáni országok. Szóval ez okoz, vagy okozhat bármifajta politikai, gazdasági versenyt, vagy akár ellentétet?
Azt mondanám, hogy azt lehet látni, hogy bizonyos projektek mentén szerveződik meg a régió. Tehát teszem azt, Bulgária és Szerbia, mivel ugye a Balkán Streamen keresztül, tehát az orosz építési vezetéken keresztül valamennyire egymásra vannak utalva, ebben a kérdésben például együttműködnek. Azt is lehet látni, hogy például Koszovó jelen pillanatban csak Észak-Makedónián keresztül kaphatna érdemben földgázt, a balkáni útvonalat azt mondjuk ejtették, és a tekintetben valamiképpen együtt kell működni. De éles versenyhelyzeteket nem nagyon tapasztalok ebben a vonatkozásban. Nagyon nagy bőség van a piacon, tehát azt lehet mondani, hogy földgázban, hogy is mondjam, túl van szerződve a régió. A legtöbb kormányzat nem gondolkodik földgázról jelen pillanatban. Tehát még mindig a földgáz, bár túlkínálatos, bár azt lehet mondani, hogy az ára történelmi mélységekben van, ennek ellenére hatalmas összegeket emésztene fel az infrastruktúra kiépítésre, hogy elvezessük ezt a lakossághoz, és még mindig olcsóbb a már meglévő erőműveket, szénerőműveket, adott esetben nukleáris erőműveket üzemeltetni, hisz azok már megvannak. Tehát nem nagyon van pénz új beruházásra. Éppen ezért jelen pillanatban nincsen egyfajta ilyen hatalmas keresleti hullám a régióban. Mindenki a földgázról beszél, szeretnék, úgy gondolkodnak róla, hogyha a szén kimegy, akkor majd a földgázt fogják használni, de gyakorlatban ez még nem történik. Ez a jövő. Egy lehetséges jövő, én így fogalmaznám, hogy valamiképpen a földgáz berobban ebbe a régióba. Persze ez nem eldöntötték, de ma még azt lehet mondani, hogy kínálati piac van, tehát mindenki próbálja a földgázt rátukmálni az adott országokra, és ezek az országok általában elfogadják, de nem versengenek jobb pozíciókért egymással. Tehát nincsen egy ilyen öldöklő küzdelem, inkább azt látom, hogy a termelők azok, akik próbálják elhelyezni a termelésüket a régióba.
Említette, hogy nagyon jelentős infrastruktúrális beruházásra van szükség akár a Balkánon, vagy a Balkán nyugati részén. Terveznek-e ezzel az adott államok, hiszen, mint említette azt is, jelentős a szén szerepe ezekben az országokban, és a kivezetésük pedig szinte már kötelező lesz néhány éven belül minden országnak.
Mert az egyik dolog, ami aggaszt, hogy nincs ilyen fokú tervezés. Nagyon különbözőek a tervek, országonként változóak, de ugye a földgáz mindig a B-terv. Ha egyáltalán határozottan mondanak valamiről, akkor mondanak valamit a szénről, hogy vagy megtartják, vagy kivezetik. Görögország kivezeti, Románia csökkenti, Bulgária meg szeretné tartani. Nyilvánvalóan ez utóbbi nem fog bekövetkezni. És mondanak valamit a megújulókról, tehát arról, hogy mennyi nap, szél, adott esetben biomassa, beruházást terveznek. Talán esetleg mondanak valamit a keresleti várakozásokról, hogy az energiahatékonysági beruházások mire vezetnek, vagy mekkorára fog nőni az energiapiac. És nem mondanak semmit a földgázról ezek a tervek, pont azért, mert a földgáz az, amely ugye mindig betehető pluszba a hézagok betömésére, és nem tudjuk, hogy mekkorák lesznek ezek a hézagok. Na most Nyugat-Európában ugye ez a dolog működik, mert Nyugat-Európában jellemzően van földgázrendszer, éppen ezért úgy vezethetjük ki a szenet, és növelhetjük meg a megújulókat viszonylag gyorsan, hogy közben a földgázrendszer majd kiegyensúlyozza ezeket a dolgokat. Ami ugye a nagyon nagy kihívás Dél-Kelet-Európában, hogy Dél-Kelet-Európában úgy kéne kivezetni a szenet, és gyorsan fölfejleszteni a megújulókat, hogy közben nincsen ott a földgázrendszer. Nincsenek földgázerőművek effektíve Bulgáriában, a Nyugat-Balkánon, viszonylag kevés van különben Romániában, ott vannak is tervek, hogy építsenek, Görögországban van valami. Éppen ezért nagyon nagy kérdés, hogy érdemes-e most földgázerőműveket építeni a 2020-as években, hogyha mondjuk 2040-ig, vagy 40 után azokat le kéne állítani majd, pont azért, mert a klímasemlegesség 2050-ig nem tűri, hogy túl sok földgáz legyen a rendszerben. Vagy, tehát lehet az egyik opció, hogy akkor még megépítjük ezeket a földgázkapacitásokat, és aztán kivezetjük, tulajdonképpen nem használjuk ki a teljes élettartamukat, avagy ugye a B opció az, hogy megpróbáljuk akkor földgáz nélkül megtervezni a jövőt. Most ebben a kérdésben nem mondott egyik állam sem egy ilyen végleges dolgot. Inkább azt lehet mondani, hogy nagyon konzervatív tervezési rendszerek vannak, és a földgázról nagyon óvatosan nyilatkoznak általában a tervezés szintjén.
És mi a helyzet a saját kitermeléssel? Hogy alakul az, illetve vannak-e konkrét kézzelfogható tervek? Mert például Romániában azt látjuk, hogy már jó egy éve tervezik egy igencsak prosperáló földgázmező kitermelését, de a politika miatt ez folyamatosan elakad, pedig Románia nemhogy önellátásra, de még exportra is tudna ebből a hatalmas fekete-tengeri földgázmezőből szállítani, és hát tulajdonképpen hatalmas bevételei lennének az országnak. Szóval a saját kitermelés az hogy áll most?
A Románia az egyetlen tekintetben, ahol érdemi belső termeléssel tudunk számolni, tehát a térség többi országában nincs földgáz, illetve Görögországban lehetne, elvileg Ciprusról, de hát olyan messze vagyunk ettől, részben ugye területi viták miatt, részben pedig az alacsony földgázárak miatt, hogy nem valószínű ezeknek a kitermelése. Ami Romániát illeti, a fekete-tengeri földgáz jön, tehát jövőre például már megkezdi egy modul a termelését, ami mondjuk 1 milliárd köbmétert ad, 1 milliárd köbméter az mondjuk a román piac 10%-at, nem rossz. És valóban a romániai földgázipari szereplőknek a gondolkodásában meghatározó az, hogy lesz olcsón rendelkezésre álló földgáz, és éppen ezért érdemes a rendszert fejleszteni. Tehát ott is például a településekre egyre inkább bevezetik a földgázt, még mindig nem éri el azt a szintet, amit Magyarországon. Ugye Magyarországon 90% a földgáz hálózat lefedettsége, Romániában 40, tehát bőven lehet még ezt fejleszteni, de hát építenek földgázerőműveket is, de tehát tervbe vannak véve. Itt is azért nagyon nagy a dilemma, tehát az európai klímapolitika egyáltalán nem támogatja a földgáz aktívákat, tehát velük az EU tagjai, ugye ezek a földgázkapacitások is viszonylag jelentősen érintettek abban, hogy most 55% lesz az ETS cél, vagy onnan magasabb, és nyilván ugye a földgáz termelés után fizetni kell ezt a fajta karbonköltséget, ami hosszabb távon valószínűleg nem feltétlenül teszi megtérülővé ezeket a földgázkapacitásokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ami megépül most gyorsan 2021-22-23-ban, az még megépül, de egyre nehezebb lesz pénzügyi forrás szerezni akár különben földgázerőművekre az EU-n belül. És ez egy olyan országban történik, ahol van belső termelés. Na most képzeljük el ugyanezt ugye ott, ahol nincs. Ott még nehezebb az ügy. Egy nagyon nagy kérdés, hogy lesz-e finanszírozás a földgáziparra, és lesz-e finanszírozás legfőképpen új földgáz generációra, akár a régióban, akár azon kívül.
A finanszírozást hogyan változtathatják meg az alternatív útvonalak? Említette például Szerbiát, amely nem mint egy egyirányú utca játszik majd szerepet a földgáz kereskedelemben, hanem tranzitországként is. Szóval az alternatív útvonalak hozhatnak bizonyos államoknak extra bevételeket?
Önmagában az oroszok sem érdeklődnek azon túlmenően, hogy átmennek az országon. Tehát azt nem nagyon látom, hogy Bulgáriában vagy Szerbiában érdemi terveik lennének arra, hogy erőműveket építsenek. Szerbiában megépítettek valami keveset, de hát ott az ő kezükben van a teljes olajszektor, tehát hogy az a cégen belül marad, de nincsen egy ilyen átütő lelkesedés, hogy akkor a gázpromos gázerőműveket épít Szerbiában. A fő kérdés nem van, hanem szerintem az EU oldalán, tehát hogy az EU ma még azt lehet mondani, hogy ad földgáz projektekre pénzt, főleg ugye az EBRD viszonylag nagy játékos, illetve hát az EU-nak nagyon sok pénzügyi budra van, tehát valamelyik ad, valamelyik nem ad. De pont azért, mert a nyugat-európai attitűd az, hogy földgázra már pedig pénzt nem adunk, mert ez egy fosszilis energiahordozó, láthatóan ezek a források záródnak be. Na most Nyugat-Balkánon tényleg csak az történik meg, amire külső finanszírozó van. Tehát ezek az országok maguktól energetikába egy fittinget fektetnek, tehát ha a kínaiak adnak pénzt szénerőműre, akkor szénerőművet építünk, ha az oroszok adnak pénzt földgázra, földgázt építünk, ha az EU ad megújulókra pénzt, akkor megújulókat építünk. E tekintetben az EU magatartása meghatározó lesz, hogy tesz egy kivételt a Nyugat-Balkánnal, és azt mondja, hogy na jó, hát itt valamennyi földgázra mégiscsak szükség van, és akkor ezt ilyen és ilyen feltételek mellett adunk. És ugyanez vonatkozik mondjuk Bulgáriára is. Bulgáriában azt lehet mondani, hogy rengeteg pénz lesz, mert részben ugye az EU budzséből kapnak egy viszonylag jelentős pénzt, másrészt ugye azok a széndioxid kvóták, amelyeket ugye a termelőknek meg kell venniük, azok a nemzeti költségvetésbe futnak be, tehát nem hagyják el az országot, csak a nemzeti költségvetés csak energiaátmenetre költheti őket, tehát viszonylag jelentős források lesznek. Nagyon nagy kérdés, hogy az EU szabályozás megengedi-e majd azt, hogy a földgázra költsék. Ma még mindenféle ügyeskedéssel ezt el tudják intézni, de a mainstream politika az EU-n belül az, hogy nem lehet földgázra költeni ilyen forrásokból. Tehát ez azért a döntő kérdés, hogy az Európai Unió mit gondol erről, és ha az Európai Unió ezt mondjuk nem hagyja, akkor jön a nagy kérdés, hogy alternatív finanszírozók belépnek ebbe a képbe. Tehát mondjuk az oroszok mindig, ugye ha belenei nukleáris projekt az él, még hogyha egy ilyen tetszalott állapotban is vannak, de politikai konszenzus van Bulgáriában, hogy már pedig új nukleáris kapacitást építeni kell, ugyanígy megtörténhet ez földgázzal is. Ez egy jó kérdés, ma ezt mondjuk nem látjuk, az érzékelhető, hogy egyre nehezebb földgázipari beruházásokra finanszírozást szerezni a régióban is, és én nem nagyon látom azt, hogy az alternatív finanszírozók nagy pénzekkel belépnének az EU helyébe. Ez rontja a földgáz esélyét, viszont azt meg már nem látom, hogy miképpen lehet majd a szenet kivezetni anélkül, hogy valamiképpen vagy a földgáz, vagy valamilyen nagyobb importkapacitást benne építsenek a rendszerbe. Hát itt egy, hogy is mondjam, egy paradoxon van, egy ilyen sötét lyuk, nem látjuk a jövőt, és az idő nagyon kevés, tehát nem tudom, hogy hogy fogják ezek az országok venni ezt az akadályt az elkövetkezendő egy évtizedben.
Milyen hatással van ez a folyamat a nyugat-balkáni országok gazdasági felzárkózására? Nem veti-e jelentősen vissza ezt a már mondjuk így azért, ha lassan is, de megindult politikai és pláne gazdasági felzárkózást?
Nézzet, önmagában nagyon drága dolog az energiaátmenet. Tehát azt nyugat-európai példákon lehet tudni, hogy ugye az egységnyi áramra jutó költség az folyamatosan nő az energiaátmenet során, részben azért, mert ugye olyan kapacitásokat kell kivezetnünk, amelyeket még nem kéne pusztán az élettartam miatt. Nukleáris erőműveket zárunk be korábban, mint az élettartamuk indokolná, szénerőműveket zárunk be, és viszonylag gyorsan föl kell építenünk egy olyan megújuló generációt, vagy át kell állnunk olyan technológiákra, nem villamos energia szektorban, gépkocsiknál, egyéb helyeken, amikre amúgy pusztán piaci alapon nem lenne szükség. Tehát a klímapolitika egy drága dolog, és a tekintetben ezek az országok nagyon le vannak maradva, ez kétségtelen. Ugye egyik tényező az, hogy az energiaárak rendkívül alacsonyak. Tehát mind a benzin, mind a villamos energia ára, azt lehet mondani, hogy Magyarországra szokták mondani, hogy milyen olcsó. Hát valójában a Nyugat-Balkánon vagy Bulgáriában ilyen a magyar fele harmada a villamosenergia ár, és ezt nem olyan egyszerű megemelni. Tehát Bulgáriában mondjuk kormányok buktak bele ebbe, de mondjuk Koszovóban is, amikor ez volt egy energiaáremelés, akkor az utcai tüntetésekben és zavargásokban fajult. Tehát az első kérdés az, hogy mit lehet egy adott politikai osztálynak felvállalni ebbe az ügyben, hogy azokat a tilalomfákat, tabukat, vagy az ott esetben különben jogos megengedhetős igények, finanszírozhatóság igényeket meddig lehet feszíteni. Én tekintetben nagyon vannak kétségeim, tehát hogy sok pénz nem lesz itt energiaátmenetre, és hát ugye a másik nagy kérdés az, hogy milyen mértékben szolidáris, milyen mértékben hajlandó a nyugat-európai adófizető felvállalni azt, hogy itt valamiféle energiaátmenet legyen ezekben az országokban. Ezt részlegesen megteszi, tehát azt lehet látni, hogy mondjuk ezek a dél-kelet-európai országok, akik az EU-ban benn vannak, azok nem egy ilyen ambiciózus célokat fogalmaztak meg. Tehát hogy például Bulgária volt az az eset, aki nem ETS emissziócsökkentés szintjén azt hiszem 0%-ot vállalt, ami egy nagyon nagy kivétel volt. azt mondták nekik, hogy jó, hát akkor teszem a lakossági fűtésben és a gépjárművek szintjén nem kell csökkenteni, hanem elég szinten tartani az emissziót. De hát kérdés, hogy még akár ezt is elérni, mert viszonylag nagyobb forrásokra van szükség. Tehát én úgy gondolom, hogy amit szoktak mondani, hogy 55%-ra emelt emisszió csökkentési cél, az durván a GDP 2%-ával növeli a beruházási szükségleteket 2030-ig, és ezen kívül ugye már eleve 2-3%-a a GDP-nek az energetikában van. Tehát ez az 5% durván, amire szükség van, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy átrendezés a Nyugat-Európában is, különben a forrásoknak és az allokációknak, költségvetés, társadalmi egyéb szinteken. Na most ennél mondjuk jó pár százalék ponttal magasabb allokáció kellene a Nyugat-Balkánon ahhoz, hogy valami érdemi felzárkózást klímapolitika tekintetében letegyenek az asztalra. Ez nagyon valószínűtlen, hogy ez így bekövetkezne ebben a formában. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy leszakadó réteg lesz, és ez, jövőben ezzel nagyon nagy konfliktusok lesznek, mind belpolitikailag, mind az EU és az adott régió kormányai között.
Köszönöm, hogy itt volt az elmúlt szűk fél órában Deák András Györgyöt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!